Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Mexikó nagyon fontos úti cél azoknak, akik kedvelik a spirituális helyszíneket. Persze hozzáteszem, azért Mexikóba úgy is elmehetünk, hogy a Playa del Carmen környékén nyaralgatunk, pihengetünk. Cancún a klasszikus üdülőparadicsom, Mexikónak a keleti oldalán. Itt vannak fehér homokos tengerparti szakaszok, van türkiz azúr színű víztükör, és hát a másik oldal pedig Acapulco és környéke, a másik óceánpart az pedig arról szól, hogy bulizzunk, jól érezzük magunkat, és mellette az öböl környékén izgalmas gasztro különlegességeket falatozzunk. Acapulco mostanában azt mondják, hogy egy kicsit veszélyes. Én voltam ott, sőt, amikor beköszöntött 2000, ugye 1999 szilveszterén, akkor a szilvesztert is ott töltöttem, akkor nem volt semmilyen veszélyforrás, sőt, jártunk az Enigma diszkóban, akkoriban Madonnának az volt a kedvenc helye, meg hát a tengerparti beach, meg az Androméda, ezek voltak a kultikus helyek, a nagy híres diszkok, és tényleg tombolt az élet. A másik oldal, a Playa del Carmen környéke, meg Cancún környéke, az itteni partszakaszok pedig a kikapcsolódásról szólnak, meg arról is, hogy a közelben található jó pár piramis, amit érdemes megnézni mindazoknak, akik kedvelik a spirituális helyszíneket, és azoknak is, akik a történelem iránt érdeklődnek. Chichen Itza a maya civilizáció talán legfontosabb városa, piramisokkal, templomokkal, csillagászati megfigyelőhelyekkel. Egy nagy piramis van, amire régen fel is lehetett mászni. Belül is van egy ilyen kis titkos út, és érdekes volt megnézni, hogy mehettek fel vajon a papok, akik aztán az áldozati szertartásokat végezték, és azt is lehetett látni, hogy miért volt az, hogy ott így ledobták a testeket utána a lépcső soron. Hát láttunk erről jó pár filmet már, és olvashattunk is a történelem órákon, de az is érdekes, hogy voltak csillagászati megfigyelőhelyek is, meg régi focipálya, bár itt azért motiváltabbak voltak a csapatok tekintettel arra, hogy állítólag a vesztett csapat tagjait feláldozták az isteneknek. Találunk templomokat is, rengeteg jaguár ábrázolást és sok minden mást. Amikor felmentem a tetejére a Chichen Itzai piramisnak, körülnéztem, és hát azt láttam, hogy van persze erdő, de nem ilyen esőerdős forma, mint az Amazonas környékén, hanem inkább bokrok sokasága. Tehát sok-sok sűrű bokor jobbra-balra, úgyhogy más volt, mint aminek elképzeltem az egész. Egyébként autóval, busszal is meg lehet közelíteni Chichen Itzát. Ami furcsa volt számomra, hogy 220 kilométer, de nem volt benzinkút. Tehát az elején meg kellett tankolni, még szerencse, hogy ezzel viszonylag hamar rájöttem. Tehát nem nincsenek olyan sűrűn benzinkutak, mint nálunk itt Magyarországon, például az M7-es vagy az M1-es környékén. És az is furcsa volt, hogy meg lehetett fordulni az autópályán. Tehát voltak olyan helyek, ahol lehetőség volt visszafordulni, tehát nem bajlódtak itt hidakkal, meg mindenféle bonyolult dologgal. Nem volt túl jó minőségű az út, de legalább autópályának mondták, és lehetett viszonylag nagy sebességgel haladni rajta. De nem csak Chichen Itza az, ami nagyon-nagyon híres és ismert mexikói helyszín, hanem ott van Tulum például. Ez a tengerpartra épült maja város, és nem csak a maja kultúra felidézése miatt érdekes, hanem azért is, mert lenyűgöző a kilátás innen az óceánra. Mexikóban a maja kultúrában szent helynek számító víznyelőket is számos helyen hasznosítják turisztikai szempontból, mert hogy fürödni is lehet itt a víznyelők környékén. Ezek a cenoték, ezek a természetes víznyelők sok helyen előfordulnak. De egyébként is találunk hegyeket, meg barlangokat. Csináltak például egy olyan túrát, amikor a Playa del Carmennél laktam, hogy elvittek quadokkal minket egy barlanghoz, és hát ebbe a híres, egykor szentnek nevezett barlangban, aztán sétálgathattunk meg, jobbra-balra megcsodálhattuk a denevéreket, volt egy kis tavacska is az alján, a nagyon bátrak fülödhettek. Én azért viszonylag bátor vagyok, de nem éreztem úgy kedvet arra, hogy itt most megfürödjek, de azért együtt számos olyan hegy van, ami idegenforgalmi szempontból is érdekes és látványos barlangot rejt magában. Oaxaca pedig egy olyan város, ami valóban nagyon komoly idegenforgalmi vonzerővel bír, és fesztiválokat is tartanak, úgyhogy ez is a látványosak közé tartoznak. A Playa del Carmen egyébként a Maya Rivieren van, ugye úgy hívjuk, hogy Maya Riviera, hát tudjuk jól, hogy nem csak francia Riviera van, hanem a Balaton is a mi Rivieránk, meg van török Riviera, úgyhogy tényleg a Riviera az manapság már hangulatos, kellemes tengerparti szakaszt jelent, úgyhogy Maya Riviera is van, és Cancún mellett Playa del Carmen az, ami nagyon fontos város. Cancún sokkal nagyobb volt, meg itt van a Kukulcán üzletközpont is, meg bevásárlási lehetőségek, de egy picit, akik zsúfoltnak érezték már Cancún világát, azok elkezdtek Playa del Carmen környékén szállást foglalni, és emiatt az is virágzik most. Vannak fehér homokos tengerpartok, és sok turista a környéken. Ráadásul van Cozumel szigetén, ami a Playa del Carmeni partszakasszal szemközt található egy kis utazás, egy nagyon jó kis fürdőhely, úgyhogy érdemes ide hajóval átmenni. Juárez egy olyan város, ugye Oaxaca de Juárez, amit már említettem, hogy nagyon komoly kultúrkincseket találunk itt. Egykor a Zapoték elit társadalmi és politikai központja is volt. December 23-án csinálnak egy olyan fesztivált, aminek az a neve, hogy a retkek éjszakája, és retekből, virágokból, meg kukoricacsuhéból különböző félelmetes, meg kevésbé félelmetes alkotásokat raknak össze, és akkor ezeket bemutatják. Itt nagyon komoly a sajgyártás, és ropogós tortillát ízesítenek finom sajtokkal, de megeszik a sáskát is, helyi étel a sült sáska. Chichen Itzáról pedig már meséltem, nos, ez a Maya város nagyjából 460 körül épült, és később a toltékok elfoglalták a majáktól, majd a Maya tolték birodalom fővárosa lett, mert hogy annyi harc után a maják és a toltékok végül összefogtak, és egy közös birodalmat hoztak létre. A toltékok voltak azok, akik a tollas kígyóisten tiszteletét meghonosították. A Kukulcán volt ez a tollas kígyóisten, és gyakori volt bizony akkoriban az emberáldozat, és úgy akarták kiengesztelni a tollas kígyóistent. A Kukulcán piramis templom 55 méter magas, és mindegyik oldalán 91 lépcsőfok vezet fel a tetőn lévő szentélyhez, de belső útja is van egyébként, és ha kívülről fölmegyünk, akkor ha éppen fel tudunk menni, vagy fel lehet menni, akkor a fent az sok gondolat megfogalmazódik bennünk, az egyik például, hogy hogy jövünk le. Nos, úgy jövünk le, hogy lehet kapaszkodni egy ilyen kis kötélbe, amit föntről elógatnak. Néha lezárják, valamikor lezárják, valamikor nem, valamikor lehet látogatni, valamikor nem, előtte érdemes tájékozódni, hogy éppen fel lehet menni, de attól még, hogyha csak úgy látogatunk el ide, hogy lefotózzuk, megcsodáljuk be a környéket, megnézzük, akkor is érdemes. A fővárosról egyébként csak annyit, hogy amikor életemben először jártam itt, akkor este érkezett meg a repülőgép, és hihetetlen volt az a fény áradat, amit láttam. Las Vegasban láttam hasonlót. Las Vegasban tényleg olyan, hogy néha úgy éreztük, hogy nappali világosság van éjszaka, és annyi sok a fény, annyira sok a fény, de Mexikóban is. Egykori vulkánnak a krátere lényegében az alapja a Mexikó városnak, és azt mondják, hogy a világ legnagyobb városa, ha az elővárosokat is számoljuk, akkor mintegy 30 millió lakossal. Igazából ez persze bizonyítás kérdése, hogy na most akkor hány város számolunk hozzá, mekkora területet, lehet az 20 is, lehet az még nagyobb, hát Tókiónál is jó, de akkor Jokohamát is számoljuk, de hát az önálló város, hogyha az egész nagy agglomerációt számoljuk, akkor a Tókió-Jokohama környék, meg a Mexikóváros környéke, de akár még New York környéke is viszonylag nagy, de hát kérdés, hogy mi is a város, más a közigazgatási határ, meg más az, amikor az agglomerációt is nézzük, hát ugye Budapestet is számolhatjuk úgy, hogy ott van Érd, Török, Bálint, és sorolhatnám tovább. Minden esetre Mexikóban azért érdemes eltölteni egy kis időt Mexikó városban, bár hozzáteszem, hogy talán kétszer vagy háromszor voltam itt egy napot, minden esetre a mexikói nemzeti palotát azért megnéztük, és a Metropolitana katedrális az még rendkívül ismert. Az azték birodalom fontos épülete volt a Templo Mayor, ami múzeum, itt meg lehet nézni az azték emlékeket, és a vallási életről is mesélnek sokat, meg a rituálékat is megtanulhatjuk. Van egy hatalmas park, abban múzeumok, meg egy kastély is, ami ma a Mexikói Nemzeti Történeti Múzeumnak az otthona. Mexikó városban rengeteg utcajárussal találkozhatunk, hatalmas a sürgés forgás mindig. Volt olyan, hogy én busszal innen elmentem Acapulcoig, meg jó néhány másik mexikói városig is. Azért azt érdemes tudni, hogy többfajta autóbuszos utazásra is benevezhetünk, és van úgynevezett VIP busz, amikor drágább ugyan az ár, de cserébe még korlátlanul fogyaszthatunk innivalókat, és megvan WC is a buszon. Mindenképpen ezt javaslom. Tehát azok, amiket a helyiek használnak, azért néha annyira zsúfoltak, meg olyan hangulatok van, hogy nem biztos, hogy mindig jó kedvünk lesz, amikor leszállunk, de azt gondolom, hogy mindenki azt választ, amit szeretne. Guadalajara Mexikó második legnagyobb városa. Sokan azt mondják, hogy ez a nyugat gyöngye, mert hogy a tekiláról híres, meg a mariachi zenének a szülőhelye, és ősi város ez is. Van egy hatalmas székesegyház, meg egy olyan központ, ami egykor árvaház volt, és rendkívül látványos, sok helyen találunk szökőkutat is. De a természeti képződmények is bőséggel adnak programot nekünk, hogyha Mexikóban látogatunk. Dél-Mexikóban például találunk egy 1200 méter mély meredek falu folyóvölgyet. Ez szinte olyan, mint a Grand Canyon, csak Mexikóban van. Itt 20 km hosszan alakította ki a helyi folyó a kanyont, és sok barlangot is találunk a völgy meredek falán. Van ilyen, hogy a színek barlangja például, vagy a csend barlangja, és egy híres vízesést is találunk ebben a mexikói szurdokban. Az alakja miatt a karácsonyfa nevet kapta. Általában a turistákat végigviszik csónakkal a kanyonon, egészen az északi részig, ahol egy víztározó található, és a partoldalnál pedig, hogyha onnan utána a csónakból felkapaszkodunk, akkor felmehetünk jó néhány helyen, egészen a kilátópontokig, és utána meg lenézhetünk, hogy na, hol is csónakáztunk, meg milyen meredek részek vannak itt. A Yucatán félsziget valóban olyan, hogy itt heteket is eltöltetünk, a maja kultúrának annyi gyöngyszemét találjuk, de Mérida városa még azért érdekes, mert hogy a maja kultúra meg a spanyol hagyományok keveredését itt tényleg láthatjuk. Ráadásul az is speciálissá teszi az itteni látogatást, hogy itt fehérre messzelték általában az épületeket, és emiatt Fehérvárosnak is hívják. Hát ugye Indiában van kékváros, meg van olyan, hogy minden ház rózsaszín, itt meg általában fehérek ezek az itteni házak. A Bacalari tó egy hosszú, de keskeny tó a Yucatán félsziget déli részén, és azt szokták mondani, hogy ez a hét szín tava, mert hogy az alja hol fehéres, hol ilyen kis sötétes, úgyhogy a kék színnek különböző árnyalataiban pompázik ez a tó. Azon a részen, ahol alul fehér a homokot, gyönyörű, türkiz, zöldes a víztükör, ahol meg inkább barnáskövek vannak, ott meg kékebb, és valóban, hogyha messziről nézzük, akkor látjuk, hogy a tónak a különböző részein más és más a színe a víznek. A parton van egy kalózhajó, ami egykor tényleg kalózhajó volt, és a turisták itt nagyon sokat fényképezgetik magukat is, meg hát persze ezt a kalózhajót is. Tepoztlán egy népszerű és tényleg igazán spirituális helyszín, mert hogy a város határában van egy kicsi, de nagyon régi piramis, és a termékenység és az alkohol istenének a szentélye volt. Őt Tepoztékátlnak hívták, és ő volt az, aki az alkoholnak is volt az istene. Ha ide felmegyünk, akkor azért gyalog is meg kell tennünk egy komolyabb távolságot, viszont azért érdekes a helytetőre felkapaszkodni és a kis tiramist megnézni, mert valóban egyedi, és még azért annyira sok turista nincsen, mint általában, például mondjuk Chichen Itzában és környékén. Teotihuacán, Mexikóváros északkeleti részén egy romváros, mert hogy ez volt régen a főváros, és vannak itt piramisok is, de rengeteg falfestményt is találunk. Ennek a romvárosnak, a Teotihuacani romvárosnak a központjában pedig ott rájuk a holtak útját. Sokáig azt gondolták, hogy azért holtak útja, mert hogy sírokat jelentenek a lapos emelvények, amelyek az utakat szegélyezik. Aztán a régészek kiderítették, hogy nem, hanem mindenféle szertartási célokra használták ezeket, de nem sírok voltak egyébként. A nappiramis, a holdpiramis, meg a főutcát lezáró fellegvár olyan, hogy szinte mindenki lefotózza, aki erre jár. Hogyha valaki Mexikóvárosba ellátogat, akkor biztos, hogy érdemes utána innen Teotihuacanba elmenni, ami lényegében az északkeleti rész, és itt tényleg látjuk a régmúlt épületeit, és valóban elmerenkedünk mindezeken. Nagyon érdekes rózsaszínű sótavakat is találunk Mexikóban, a Yucatán félsziget északi részén, ez a Las Coloradas. A Las Coloradas egy kis halászfalu, és sólepárló medencék vannak itt, azért rózsaszínűek, mert a sóban gazdag vizekben is megél egy különleges helyi alga, és ez az alga, ez rózsaszínné varázsolja ezeket a sólepárlókat. Nagyon érdekes, és a medencék között van egy kis útvonal, és körbe lehet gyalogolni, így a különös színű vizet lehet egy gyalogtúrát tenni, és jobbra-balra látjuk, hogy rózsaszínű a víz. Van egyébként a világban még vulkáni tavacska is, ami rózsaszín, meg van rózsaszín tó is Dél-Amerikában, de itt ez a rózsaszín sólepárló a mexikói városban, Las Coloradasban valóban érdekes látvány. Hát nagyjából ennyit tud egyébként a környék, és van még néhány jó kis étterem. Vannak nagyon szép kis szigetek, és a Partida szigete például, vagy Espiritu Santo, ezek gyönyörű szigetek a kaliforniai öbölben, és lakatlan mind a kettő, egy homokpad köti össze a két szigetet, úgyhogy ide nagyon szeretnek a turisták kirándulni. A Partida szigeten lévő Ensenada Grande partot a leggyönyörűbb mexikói tengerpartnak is megválasztották egyszer. Bár hát ez nyilván véleményes dolog, de az kétségtelen, hogy a turisták nagy kedvence. Úgyhogy a mexikói kirándulás tényleg azért jó, mert bőven van miből válogatni. Elmehetünk Mexikóvárosba, megnézhetjük Teotihuacán romvárosát, vagy a régi katedrálist, kirándulhatunk Acapulcóba, és itt a diszkók világát fedezhetjük fel, de a Playa del Carmen és Cancún közötti részen is nagyon sok csodát rejt magába a természet és a kulturális örökség is. Van még nekem két kedvencem, hogyha a Playa del Carmen környékén kirándul valaki. Az egyik az Escaret, ugye X-Caret úgy írják, ami egy természetes állatkert. Azért mondom, hogy természetes állatkert, mert hogy eredetileg itt egy természetvédelmi terület volt, és ide raktak egy olyan állatkertet, hogy a hagyományoshoz képest sokkal nagyobb területük van az állatoknak, és mellette megspékelték jó néhány turista látványossággal is, például a Maya falu bemutatójával, Maya harcosok bemutatójával, vagy delfináriummal, ahol együtt is úszhatunk a delfinnel. Úgyhogy ez az Escaret nevű hely valóban pazar, és hogyha egy kicsit több időnk van, akkor akár a pillangóknak az itteni hatalmas csarnokába is sétálgathatunk, és közben andalító zene szól, úgyhogy mágikus az élmény. Van egy másik természeti park, az pedig Xelha. X-el írják Xelhának, és Xelha abban különbözik Escarettől, hogy míg Escaret az inkább ilyen állatkertes rácsok is vannak, nagyobb vadállatok és jaguárt is láthatunk. Xelhán pedig vannak ilyen kis folyócskák, és az apró kis folyócskákon akár úszógumival is le tudunk csordogálni, és közben jobbra-balra nézegethetjük a kis állatokat. Itt a tengerben is fürödhetünk egy nagyon szép kis helyen, ott is láthatunk állatokat, és valóban nagyon komoly, és egy picit a természeti park, a nemzeti park, és a szórakoztató, állatsimogató keveréke, de hát persze mexikói kivitelben, úgyhogy Escaret és Xelha nagyon-nagyon látványos és nagyon-nagyon érdekes. Ha idejövünk Cancúnba vagy Playa del Carmenbe, akkor szerintem ez mindenképpen kötelező látnivaló. Egy utat érdemes úgy is felépíteni, hogy elmegyünk Playa del Carmenbe, fürdőzünk, utána Chichen Itza, a piramisok, megnézzük Xelhát, meg Escaretet, elmegyünk még egy kicsit tovább, esetleg Tulumba, és ott az egyedi hangulatot is kipróbáljuk. Cancúnba vásárolgatunk néhány szuvenírt, hogy legyen mit hazavinni. Tehát sokféleképpen össze lehet rakni egy ilyen kirándulást. A műsor második felében hallhatnak majd arról, hogy lehet akár egy mexikói önismereti túra is, lehet akár egy olyan fajta utazás is, amikor egyedileg is foglalkoznak a vendégekkel, és azzal is, hogy egyébként ők igazából mire vágynak, mit szeretnének, és mit akarnak kapni egy utazás során. Mert hogy egy utazás nem csak azt jelenti, hogy milyen ételt kapunk, milyen szállást, hanem hogy magunkban mit gondolunk majd a világról, meg saját magunkról, és azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos. Az önismereti utak a személyes fejlődés és az önfelfedezés módszereit meg területeit jelentik, vagyis érdekes az, hogy ha elmegyünk egy utazásra, akkor egy picit talán a saját dolgaimat is másképpen látom, a saját helyzetemet biztosan. Tehát egy külföldi út azért is hasznos, meg hát nem csak a külföldiek, a belföldiek is, mert látjuk azt, hogy más területeken, más vidéken miket csinálnak, hogy élnek az emberek, és ahhoz képest értékeljük jobbra vagy kevésbé jóra azt, amiben mi élünk. Tehát egy kicsit a saját vélekedésünk is megváltozik önmagunkról, a saját helyünkről a világban, a saját helyünkről ott, ahol éppen élünk. De vannak speciális önismereti utak is, amelyek tényleg olyanok, hogy múltbeli élményekkel is szembesülnek az emberek, a jelenlegi kihívásokról is lehet ott tényleg érdekes véleményeket hallani, kapni, a jövőbeli célokat is. Van például egy úgynevezett önismereti pszichológiai út, amikor tényleg a korábbi tapasztalatok jelenbeli hatását kutatják, de léteznek olyan önismereti utazások is, amikor egy támogató közösség utazik, és valóban szinte összekovácsolódnak azok az emberek, akik nem csak turisták, hanem utána már egy közösségnek a részei is. Úgyhogy nem csak belső utak léteztek, hanem igazi külső turisztikai idegenforgalmi utazások is léteztek, amikor az önismeret meglehetősen sokat számít. Vannak persze olyan területek a világban, amelyek esetében azt mondják, hogy hát igen, itt aztán tényleg működik egy kicsit a misztikus utazásoknak a világa, és valóban érdemes oda elmenni, mert eleve, hogyha az ottani élményeket tapasztaljuk, akkor egy kicsit megváltozik a világlátásunk. Hát érdekes egyébként, hogy az zarándok útvonalak is hasonlóak. Tehát ha valaki már az El Camino valamely szakaszán volt, akkor biztos, hogy itt azért önmagában is sokat tud gondolkodni, hiszen eleve olyan utak vannak, ahol hol magányosan, hol csoportosan, de közösségi és egyéni élményünk is lesz, természetet is járunk, és akár a Csíksomlyói búcsú zarándok útjait is ide sorolhatnám, amikor tényleg erős közösségi élményünk van, és hát egy vallási esemény, ami azoknak is rendkívül érdekes, akik egyébként nem mennének el speciálisan egy vallási eseményre, de a vallási eseménynek a hangulata és az, hogy egyébként az összmagyarság legnagyobb hitéleti eseménye, ez mégis így megragadja őket. De a klasszikus helyszínek persze a világban, meg hát nem csak a magyar turisták esetében, azért az indiai területen vannak javarészt, hiszen India különböző spirituális helyszínére gyakran szerveznek utazásokat, de valóban alkalmas mindenféle hasonló jellegű utazásra, például Nepál, ahol nincs tengerparti élményünk, de a hegyekben kirándulva, a hegyekben tényleg látva azt a csodát, amit a természet, amit Isten, vagy ki miben hisz, elvégez, az valóban csodálatos lehet, és a rejtett zugokat felfedezve, az ősi népekről beszélgetve, tényleg egy különleges érzés keríthet minket hatalmába. De Mexikó is azok közé, az úti célok közé tartozik, ahol mindez jelen van, elég, hogyha a piramisokra gondolunk. Itt Chichen Itzában például talán a legjobb közép-amerikai piramist láthatjuk, a legjobban megmaradtat, és egy időben ide fel is lehetett menni a tetejére, vagy úgy, hogy belül felmegyünk, vagy pedig kívül is egy kötelet lógattak le a tetőzetről, és akkor fel tudtunk kapaszkodni, vagy lemenni. Tehát akár a külső lépcsőn, akár a belső útvonalon is megközelíthettük a felső részt. Ma már részben korlátozzák, hogy mikor, hogy lehet menni, de időről időre azért ismét megnyitják, és nem csak kívülről lehet fotózni. Meg hát mellette hatalmas egykori épületegyüttesek maradványai láthatóak, és az itteni kirándulás is valóban egyedi hangulatú. Egyiptom még szintén olyan terület, ahol azért bűveletbe fog minket ejteni a régmúlt, a piramisok világa, vagy akár Luxor környéke is ide tartozhat. Tehát a kulturális, az önismereti, a misztikus utazások az, amikor belül is egy kicsit a gondolkodásunk változik, az mindenképpen azt gondolom, hogy ezekre a helyekre utazva megtörténhet és működhet. De Bali volt még nagyon komoly helyszíne ezeknek a túráknak. Bali azért érdekes, mert hogy ott speciális balinész kultúra alakult ki, vagyis úgy kell elképzelni, hogy egy kicsit ötvöződött a buddhizmus meg a hindu vallás, és a templomok világa is ezt tükrözi. A balinész templomok sokasága található Balin. Van olyan is, ahol úgy lehet bemenni a templomhoz, hogy ruhában persze, de be kell merítkeznünk a vízbe. Nagyjából egy átlagos felnőttnek ez ugye a melléig ér, nyilván az alacsonyabbaknak a nyakáig, a magasabbaknak egy picit a dereka fölött, és úgy mehetünk oda a szentélyhez, és aztán szépen kisétálunk. Van olyan templom is, ahol az erdő mélyén, az őserdő mélyén találjuk a romokat, és még a majmok is felmásznak ránk a bejáratnál, főleg, hogyha megetetjük előtte őket banánnal. De szinte minden egyes szálláshely környékén találunk kisebb-nagyobb balinész szentélyeket. Itt valóban ez a világ megigézi az ide látogatókat, de az igazsághoz tartozik, hogy nagyon zsúfolt lett mostanában Bali. Rengeteg turista látogat el ide, úgyhogy a klasszikus helyszínek, a kultúrtörténeti helyszínek, azok már zsúfoltak, sokan vannak. Rengeteg a kismotor, a mikrobusz, az autó, az utakon lassú a közlekedés, és hát a tömegturizmus, az overturizm azért Balin is megjelent. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének még olyan rizsföltek, ahol egyedül érezhetjük magunkat, hogyha a teraszos művelőst nézegetjük oldalról az esőerdő szélén, tehát vannak még eldugottabb helyek, eldugottabb területek, de ahhoz képest, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt milyen volt Balin, ha akkor járt valaki Balin azért, mert ezt az élményt kereste, akkor könnyebben megtalálta, mint manapság. Mert Bali egyébként nem arról szól, hogy fürödjünk jókat, hogyha valaki szeretne mámorítóan szép hófehér homokos tengerpartot, akkor inkább másból válasszon, legyen az Maldív-szigetek, vagy Mauritius, vagy Bora Bora, már attól függ, hogy mit tud ő kifizetni, de az biztos, hogy Bali ott Nusa Duánál tényleg egy szép tengerpartú hely, ugyanakkor az a fajta fürdő hangulat megvan bizonyos szakaszokon, de nem arról szól, tehát azért akkor átutazni nem biztos, hogy jó. Bali, a balinész kultúra miatt érdekes, az esőerdők, a teraszos rizsföldek látványa miatt. Aki csak a vízpart miatt megy oda, meg a tengerpart miatt, azok között van, aki azért csalódik. Hát persze mondom, ha van 3-4 olyan szálloda, ami nagyon jó helyen van, hogyha oda foglal, akkor nem, de azért vannak olyan helyek, ahol egyáltalán nem olyan jó a tengerpart, mint azt gondolnánk. Meg hát ilyenkor nyáron egyébként is ebben az időszakban főleg az európai üdülőparadicsomok azok, amelyek a magyar turisták kedvencei, hiszen itthon is meleg van, azokon a helyeken is meleg van, és hát ott is találunk azért nagyon szép partszakaszokat. Kérdezték sokan, hogy ha szeretnének itt Európában egy olyan nyugodt helyet, ahová elmehetnek, és akkor legyen fehér homok, meg legyen nyugalom, meg spiritualizmus. Na hát, ha ilyen hely lenne, vagy van, akkor oda már elmentek volna a turisták, és akkor már nem lenne nyugodt hely. Hát egyébként vannak fehér homokszerű részek, Szardinián talán leginkább, de olyan sok nincsen a földközi tengermedencében. Vannak spirituális helyek, itt Portugáliát tudnám említeni, ott bőven van ilyen hely, de akár mondhatnánk ugye a híres zarándok helyeket is bőven találunk ezekből, ugyanakkor itt is azért manapság már a nyári időszakban sok turistával fogunk találkozni. Az utazások kapcsán egyébként érdekes az, hogy egy nagyon kedves régi ismerősöm, akit már tényleg talán 20 éve ismerek, és valóban ő bejárta Balit, a dél-kelet-ázsiai területeket, Tájföldet, Nepált, szinte mindent, és anyukájával együtt valóban ismerik a világot bizonyos szempontból, hát teljesen senki nem ismeri, csak az Úristen, de valamilyen szempontból azért lehet képünk. Tehát azt gondolom, hogy Nóra az, aki tényleg olyan szinten tudott utazni, hogy ott is maradt jó pár helyen. Volt olyan időszak, amikor dolgoztunk is együtt Thaiföldön, és utána aztán Dél-Amerikát is elkezdte felfedezni, hát szinte a világnak minden táját. És a speciálitása az, hogy önismereti utazásokat szervez, de hogy miként, nos, őt kérdeztem erről. Szabó Nóra, a Travel for Webbing alapítója. Amikor arról beszélünk, hogy természetközeli utazások, az mit takar pontosan? Hiszen azt gondolná az ember, hogy ha már egyszer utazunk, akkor szinte biztos, hogy kapcsolatba kerülünk valamilyen módon a természettel.
Köszönöm a kérdésed, és köszönöm a meghívást. Valóban így van, és bízom benne, hogy tényleg kapcsolatba kerülünk a természettel, viszont itt az a kérdés, hogy ez egy milyen kapcsolat, és hogy valójában kapcsolódás-e. Hiszen a természet körülvesz minket, de mi sokszor nem vesszük észre. Én hiszem azt, és ez a hitvallásom, hogy minden, ami megtalálható az anya természetben, az kicsiben bennünk is bennünk van. Ez a kérdés, hogy ezt észrevesszük-e.
Egy utazásnál, amikor mondjuk jelentkezik egy személy vagy csoport, akkor miként lehet ezt a szervezéskor egyáltalán figyelembe venni? Tehát hol vannak olyanok, amitől más lesz egy természetközeli utazás, mint egy hagyományos dolog, amikor egy chartergép elvisz minket A-ból B-be, és akkor lobickolunk ott a tengerparti szálloda medencéjében?
Sok különbség van. Az, hogy tudatos utazás, az számomra már az elején elkezdődik. Amikor valaki jelentkezik, akkor egy beszélgetésre hívom meg. Itt megkérdezem tőle, hogy milyen szándékkal utazik, mi az, amit ebből az útból haza akar vinni, mi az, amit akár el akar engedni, és mi az, amivel töltekezni akar. Azt is megbeszéljük, hogy számára az élete most milyen fázisban van. Erre mondok példát, hogyha mondjuk egy túl stresszes időszakot él meg, akkor lehetséges, hogy az őselemek közül a tűzelem az túlságosan felhevült benne. Ennek egy nagyon sarkalatos része az, amikor már valaki kiégést él meg. De az is lehet, hogy ő egyszerűen nem tudja megélni az érzelmeket, és ilyenkor a vízelemmel van dolgunk. Mivel az előzetes beszélgetésben ez már kiderül, ezért az utat is úgy éljük meg együtt, hogy ez vagy ezek az elemek fókuszban legyenek.
De annak egyébként van hangsúlyos szerepe, hogy mi az úti cél? Vagy pedig ott az úti célon kell majd természetközelinek lenni az élménynek, és mindegy, hogy egyébként mondjuk Görögország vagy éppen Mexikó?
Van hangsúlya, hogy mi az úti cél. Ez elsősorban az én feladatom, hogy amikor kiválasztok egy-egy úti célt, akkor azzal együtt megszületik a tematika. Egy kulisszatitok, hogy minden egyes helyre úgy megyünk, hogy én már ott jártam, ismerem a helyi viszonyokat, és van egy olyan ajándékom, hogy érzem az ottani energiákat. Hogyha az megszólít, akkor tudom, hogy tematikájában is mit lehet elindítani. Erre példaként az Azori-szigeteken úgy érzem, minden jelen és minden elem jelen van. Ez azt is jelenti, hogy könnyedén tudunk az őselemekhez kapcsolódni. Míg mondjuk Mexikó esetében az út inkább az óceánhoz való kapcsolódásról szól.
Van olyan hely, ahova semmiképpen nem vinne olyanokat, akik a természetközeli utazás hívei?
Ez egy elgondolkodtató, és nem tudom rá pontosan a választ, de azt gondolom, hogy mindenütt meg lehet találni, hogyha keressük, akkor az ott van.
Ha már arról beszélünk, hogy természetközeli utazás, akkor ezt bárki választhatja, függetlenül az életkortól, nemtől, vagy akár állampolgárságtól?
Alapvetően igen, ez viszont az adott úttól függ, mert amellett, hogy a természethez kapcsolódunk, kiegészítjük különböző tevékenységekkel, amik az önismeretet elmélyítik. Gondolok ennél tudatos mozgásokra, így a jóga, csigong, pilates, túrázás, az óceán esetében snorkelezés, búvárkodás, tehát nem is annyira az életkor, inkább a fizikum az, ami meghatározza, hogy tud-e jönni az adott túrára.
Ez azt jelenti, hogy azért kell valamiféle fizikai állóképesség?
Az Azori-szigetek esetében mindenképp, hiszen ott túrázunk is napközben. Mexikó inkább az életérzésről és az óceánhoz való kapcsolódásról szól, így ott nem feltétlenül. Fontos azt még megjegyeznem, hogy semmi sem kötelező. Tehát ezek arról szólnak, hogy jól érezzük magunkat. Így, hogyha ő neki mondjuk egy-egy tevékenység túl sok, akkor nem kell, hogy részt vegyen.
Ha már az önismeretről beszélgettünk, akkor ehhez egyénileg kell elmennem magamban, vagy pedig párosával is lehet jelentkezni? Tehát mennyire lehet összehangolni mindezt?
Lehet párosával, sőt, egyes utak esetében családdal, gyerekekkel is. Az Azori-szigetekre most, ami a következő lesz, ott inkább ez az egyéni és a páros működik, Mexikó esetében pedig, mivel gyerekbarát helyre megyünk, ott akár a kicsik is jöhetnek.
Fontos egyébként, hogy ott legyen a tenger, mert azért az Azori-szigeteknél is ott van végül is a tenger, bár arról beszélgettünk, hogy az nem feltétlenül erről szól, Mexikónál is ott van a tenger. A tengerélmény az kell egy természetközeli utazáshoz?
Nem feltétlenül. Számomra a tenger, illetve az óceán, az mindig egy megérkezés, úgyhogy ez az én saját választásom. De az elkövetkezendő időben lesz például túra Nepálba is, és ott nincsen tenger, csak a hegyek gyönyörű, spirituális övezete fog minket körülölelni.
Miért lett mostanában az ilyen típusú utazás annyira népszerű? Tehát az emberek vágynak az önismeretre, természetre?
Talán azért, mert az emberek elkezdtek keresni. Rájöttek arra, hogy az az életmód, amiben ők vannak, már nem szolgálja őket. Keresik a válaszokat, és a válaszokat nem találják kívül, ezért elkezdtek befelé is elindulni.
Ez egyébként az internetes társadalom kialakulásának a következménye, vagy más miatt lehet?
Részben hozzájárul ez is. Nyilván sokan szidják az internetes társadalmat, viszont szerintem ez is attól függ, hogy mire használjuk. Az információ gyorsabban terjed, és egyre inkább vannak olyan tartalmak, amik az önismeretet célozzák meg. Úgyhogy ez mindenképpen egy pozitív hozadék.
Vannak-e még más tervek, hiszen az Azori-szigetekről, meg Mexikóról már beszéltünk, meg Nepálról. Van egyfajta struktúra, hogy hova lehet érdemes a jövőben majd ilyen természetközeli utat szervezni?
Januárban Sri Lankára megyünk, és az év kezdés jegyében ez inkább a detoxról, a méregtelenítésről fog szólni, és ott az ősi ajurvédikus tanokhoz, illetve a buddhizmushoz kapcsolódunk. Ezen kívül tavasszal Olaszország, az életérzés a Dolce Vita jegyében következik, illetve a nőknek is lesz egy utazás, ahol saját női szépségükhöz tudnak kapcsolódni. A desztinációk sora végtelen, nyilván meglátjuk majd, hogy éppen melyik hív minket. Fontos megjegyezni, hogy mindig figyelembe veszem, hogy az adott hely időjárási viszonya és biztonsága megfelelő legyen a túrához.
Egy természetközeli utazás az drágább, mert bonyolultabb megszervezni, vagy olcsóbb, mert nem kell múzeumi belépő, hanem a hegyek várnak minket, hogy egyáltalán mire kell gondolni akkor, hogyha valaki egy ilyenen szeretne részt venni?
Nem feltétlenül drágább, inkább más. Nem annyira az ára fogja megadni az értékét, hanem az, hogy innen valamivel hazatérünk. Nyilván más útról is, emlékekkel együtt. De itt én abban bízom, hogy a változásra szerződünk, és valami belül is kicsiben megmozdul. Az is fontos, hogy már említettem, hogy az elején van egy beszélgetés arról, hogy mi a szándék. Ez a végén is megvalósul, nem engedem el a vendégnek a kezét, hanem ugyanúgy konzultációval tartjuk a kapcsolatot.
Szabó Nórát hallották, a Travel for Webbing alapítóját. Hölgyek, urak, beszélgettünk arról, hogy vajon Mexikó, Nepál, vagy bármelyik exotikus úti cél mit adhat, milyen feltöltődést adhat annak, aki nem csak úgy akar utazni, hogy megnézi az adekvát múzeumot és a kötelező látnivalókat, hanem egy kicsit önismereti utazásra is indul. Mit adhat egy ilyen út annak, aki úgy gondolja, hogy valóban egy kicsit önmagával is foglalkozik, és nem csak a látnivalókkal. Erről beszélgettünk a műsor második felében, az első felében pedig az önismereti utazásokról hallhattak. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. További kellemes rádiózást kíván önöknek a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!